Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntjük a kedves hallgatókat. Boros Zoltán vagyok, és itt van velünk.
Mahali Krisztina.
A hallgatókon van a mai napon a figyelem, a hallgatókra figyelünk, a hallgatók hangját, a tanúságtételeit hallgatjuk. Szeretnénk erre fölhívni a figyelmet, hogy a Mária Rádió nem csak a szűzanya hangja, hanem a szűzanya hangján keresztül a hallgatókat is aktivitásra biztatja, hogy a keresztény életünket a hétköznapokban is meg tudjuk élni.
És hát ami egyébként életre hívta ezt, hogy mi a tanúságtételekkel foglalkozzunk, és hogy erre hívjuk a hallgatói családot, az pedig nem más, mint a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Azt hiszem, hogy mindannyiunkban elég erősen él még ennek az emléke, és reméljük, hogy a hatása is. Úgyhogy erről is fogunk ma beszélgetni, fogunk önkéntesekkel is beszélni, meg fogunk hallgatni majd néhány kis részletet a nekem elhangzó előadásokból, illetve szentbeszédekből.
És egy kedves hallgató van a vonalban. Köszöntjük a adásban, előadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldás, békesség! A nevem Gönczi Zsuzsa, és református vagyok.
Istené a dicsőség!
Hogy valljam, nagyon gyakran hallgatom önöket, és ma úgy döntöttem, hogy mivel 44 évvel ezelőtt született meg a gyermekem, és a születésnapja van, így különösképpen csak a Mária Rádiót fogom hallgatni. Ha megengedik, én gyakorlom a vallásomat, nagyon sok barátom van katolikus, de most ha megengednék egy nagyon aktuális témában, írtam tegnap egy költeményt és felolvasnám. Az a címe, hogy az ölelés öröme, nem hosszú.
Jó, köszönjük szépen, olvassa fel.
Az ölelés öröme. Hány sebzett szív, és hány sebzett lélek vár titokban arra, hogy végre a szeretetlén átölelje, megsimogassa. Hisz minden ember szeretetre, ölelésre vágyik. Már a pici babának is édes kacaj hagyja el a száját, ha testén érzi édesanyja, anyának meleg leheleti, vagy simogató ölelő karját. Ha emlékezít között kutatsz, rájössz arra, hogy mióta csak emlékezni tudsz, te is hányszor vágyottál ölelő karokra. Sokszor nem elég a szép szó, az elismerő gesztusok. Kell a testi érintés, az ölelés, melynek ereje olykor szabályosan gyógyító. Boldog az, aki szerető családban él, hisz tudja, ha gondja, bánata van, a mindennapok nehézségeit is egy öleléssel fel lehet oldani. Ha hiányzik a jól ismert ölelő kar, ha a szeretett lény már soha többé nem tud átölelni, idézz fel magadban olykor a megélt élményt, még akkor is, ha fáj, és torkod a csírás szorongatja. A szívmelengető, de fájdalmas ölelés ereje egy életre szól, s ne szégyeld, ha emlékezés könyvben könnyezel. De ne csak emlékedből élj, naponta öleld meg, akit még megölelhetsz, hogy azok is majd egykor elmondhassák, hogy az ölelésed milyen jó esett. Az ölelés örömét ma sajnos egy fertőző vírus miatti félelem váltotta fel. Öleléseddel a szeretett lényt akár a halálba is kergetheted. Időközben rá kellett, hogy jöjjön az ember, hogy mennyire kiszolgáltatott, mennyire nem ura a helyzetnek. Istennek képzeli magát, és közben csak egy kicsi láng, mely pillanatok alatt kiéghet. Hát szálljunk magunkba végre, hisz nem maradt más hátra. Imádkozunk Istenhez kegyelemért esedezve, hogy az ölelés öröme visszatérhessen újra életünkbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen, és ha esetleg, ha kérdezhetünk is ezzel kapcsolatban, hogyha valamest átfordítom, amiről a vers szólt, hogyha az ölelést esetleg a szeretettel teszem egyenlővé, akkor önnek is ugye a mostani műsorblokkunknak a témáját is így ezzel összevegyítem, akkor önnek így a családban hogyan sikerült egyensúlyt tartani a munka és a család között? Hogyan vélekedik erről? Hogyan tudta ezt esetleg megvalósítani az ön a saját életében?
Bevallom, hogy már 78 éves vagyok, és nehezen viseltem ezt a két évet, hogy alig találkozhattam a gyermekeimmel. De tudom, hogy ők is mind átestek a Covid-on sajnos, most már a karantén után vannak, de ők mindent elkövettek, hogy tudjanak dolgozni, és én meg csak azért imádkoztam, hogy minél hamarabb láthassam őket is, amit én tehetek. Mikor találkoztunk, akkor mindig igyekeztem a legfinomabb dolgokat sütni, főzni, és vittem nekik, és ez most így lesz holnap is, hogy jön a gyermekem, értem, és aztán megyek hozzájuk két napra. Egy idős ember számára ez a legfontosabb, hogy a kapcsolata a családjában meglegyen, és mindenkinek csak azt tudom üzenni, hogy az az öröm, ami az embert a családban, a családi szeretet, a szeretett emberek körében élni, annál nincs nagyobb dolog. Ez mellett persze, ha imámat reggel felkelés után elkezdem, mindig azt teszem észre, hogy utoljára magamnak kérek a jó Istentől valamit, de imádkozom a családomért, megköszönöm, amit eddig kaptam, és mindenkit arra biztatok, hogy imádkozzon nemzetünkért, határon túliakért, minden drága magyar emberért.
Hát nagyon szépen köszönjük a szép verset is, meg ezt a szép tapasztalatot is. Én azt szeretném még kérdezni, hogy kicsit megfordítva, mert ugye most hallottuk azt, hogy ön mi az, amit tesz a családjáért, és azt hiszem, hogy ezek mind nagyon fontosak, hogy esetleg fel tud-e idézni egy olyan emléket, amikor önért tett valaki valamit, akár egy, ami a versben is volt, egy jó szó, egy ölelés, a szeretetnek a kifejezése, amikor önnek volt rá szüksége, és valaki ezzel tett tanúságot tulajdonképpen, hogy önfelé kifejezte a szeretetét, fel tud idézni ilyen történetet?
Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. De kell, hogy valljam, kárpátaljai vagyok. Az édesapám református lelkész volt utoljára Nagypaládon. Sose felejtem el azt, amikor végleg visszatelepültünk Magyarországra, és engem is visszahonosítottak, mert 1944-ben születtem, és akkor Ungvár még Magyarország volt. De úgy döntött a család, miután édesapa már nem tudott szolgálni, hogy visszaköltözünk Magyarországra, ahol az édesanyám való volt, ahol már a testvérem élt, és családegyesítés címén én is megkaptam az engedélyt a visszahonosításra. Azt a pillanatot, amikor az édesanyámtól el kellett köszönnöm, tudtam, hogy fogunk találkozni, mert ők is kijönnek majd Kárpátaljáról, de mikor ott a vonat előtt még átöleltük egymást, olyan volt, azt hittem, hogy meghasad a szívem. Nagyon szerettem a szüleimet. Nagyon nehéz volt elválni még kis időre is, de tudtam, hogy már többet nem fogok visszamenni Kárpátaljára. Hát ez volt az én egyik legnagyobb öröm is volt benne, hogy kijöhetek Magyarországra, és bánat is, hogy őket még ott kell hagynom.
Nagyon szépen köszönjük, ez biztos, hogy egyrészt nem volt könnyű megosztani, az ilyesmiről nem könnyű beszélni, de nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte, mert azt hiszem, hogy ez lehet egy jó példa akár mások köszönöm számára is. Én amikor köszönöm ilyeneket hallgatok, akkor mindig elgondolkozom azon, hogy mondjuk mik azok a helyzetek, amiket én kihagytam, hogy kifejezzem a szeretetemet, mert mondjuk nem voltam elég bátor, vagy lusta voltam, és nagyon jó ilyenkor ilyeneket hallgatni. Én biztos vagyok benne, hogy ebből a hallgatói családunkban is sokan épültek. És akkor én utoljára még azt szeretném kérdezni, hogy mit üzenne azoknak, akik mondjuk hozzám hasonlóan néha kicsit lusták, vagy félnek kifejezni a szeretetüket, és ezáltal pedig tanúságot tenni a hitükről.
Én 72 éves voltam, amikor elkezdtem írni. És a Jóisten irányítja ma is a kezemet és a gondolataimat, amikor azokat papírra vetem. nagyon fontosnak tartom, hogy az idős emberek ne hagyják el magukat. Nekem a hitem mindent jelent. Ha nekem nehéz, ha egyedül magányosnak érzem magam, akkor csak imádkozom. De az Jóisten velem van mindig. Én igyekszem nagyon tevékeny lenni még most is. Eddig 2 könyvem jelent meg írásaimmal, és mindig valahogy úgy jönnek, most karácsonyra is készülök majd versen, de csak azt tudom üzenni, hogy célt tűzzön ki az ember minden napra, és azt reggel döntse el, hogy estig mit szeretne megtenni, és ha sikerül, adjon hálát a Jóistennek, hogy ő neki a sikerült. Erre gondoltam.
Nagyon szépen köszönjük. Ez nagyon-nagyon jó gondolat volt.
Isten áldja önöket.
Nagyon szépen köszönjük. További jó rádióhallgatást kívánunk, és Isten áldja meg az életét is.
Nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok.
Áldás, békesség, minden jót.
Áldás, békesség.
Na hát azt hiszem, hogy egy nagyon jó első beszélgetéssel indítottuk itt most ezt a mi kis blokkunkat. Nagyon szépen köszönjük még egyszer Zsuzsannának.
Kis zenét hallgatunk majd, zenei blokkunk lesz, és hát ugye arról faggatnánk a kedves hallgatókat, hogy hogyan tudnak tanúságot tenni a saját életükben, keresztény hitükről, és legfőképp hogyan tudják ezt a munkahelyen, a munkahelyi környezetben megtenni.
Te vagy az, akihoz életem eltervezted. Te vagy az, aki a lelkemet megváltottad. Nevemen szólítottál, és elhívtál. Nem kell félnem, tiéd vagyok már. Amikor vizeken átkelek, te mellettem vagy, és ha a tűzön átmegyek, nem éget meg, mert te vagy Istenem, Izrael szentje, örökké való szabadító. Istenem, szomjas lelkem csak te elégíted meg. Miért csükkednél el, és bánkódnál lelked? Bíz, 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 csak bíz, és hagyd.
Köszönjük a kedves hallgatókat, élőadásban vagyunk újra. A két műsorvezetőt hallják, Mahali Krisztinát
és Boros Zoltánt. Ugye itt a mi sávunknak a kifejezett témája a tanúságtételeken belül az az, hogy a keresztény hitünkről hogyan tudunk tanúságot tenni a munkahelyünkön, és mi ezt egy kicsit kibővítettük, hogy a különböző feladatainkban, tehát bármilyen munkánkban, akár otthon a családi feladatok között, hogyan lehet azt megoldani, hogy ne vesszünk el, és hogy maradjon elég idő Istenre, illetve hogy ezt meg tudjuk élni a családban is. És hát ennek az apropója, hogy ezt a témát választottuk, az pedig a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, ahol ez szintén egy nagy téma volt, és hát szerencsére a kongresszuson sokan jelen tudtak lenni személyesen is, és a Mária Rádió is ott volt, illetve az önkénteseink közül is sokan ott voltak, és hogyha jól tudom, akkor a vonalban itt is van már velünk Luizi, aki szintén ott volt az Eukarisztikus Kongresszuson is.
Köszönöm, hogy felhívtatok, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és benneteket is ezen a szép ünnepen, és hát a hallgatók napján. Említetted, hogy az Eukarisztikus Kongresszusról szeretnétek beszélgetni, gondolom a mostani riportalanyokkal.
Igen,
hát kérdés nélkül az első mondatom az lenne, aztán meghagyom nektek is a szót, és kérdezhettek. Az, hogy a világegyház ez fontos szent eseményének a részese lehettem, az eukarisztikus kongresszusnak ez egy óriási ajándék számomra, hogy korban és időben ezt megélhettem. De ugye ezt nem mindenki mondhatja el majd magáról, hiszen az 1938-as eukarisztikus kongresszuson, akik részt vehettek, és akik még most élnek, még most is emlegetik, még most is a hatása alatt vannak, és azt gondolom, hogy így leszünk ezzel mi is.
Köszönjük szépen, Luzi, ezt a pár gondolatot, bevezető gondolatot, mert igen, mindenki, én is azt gondolom, hogy ez egy történelmi esemény volt, és én azt gondolom, hogy szerintem mindenki, aki vagy személyesen vett részt, vagy akár online vett részt a kongresszus eseményein, a szentmiséken, azok én azt gondolom, hogy mindenki ugyanezt gondolja, hogy ez egy történelmi esemény volt, és nem csak a magyaroknak, a magyar nyelvű, magyar ajkú embereknek, hanem a teljes világegyháznak. Ez egy nagy eseménye 4 évente, és hogy ez most Magyarországon történt ebben az évben, ez pedig hát különösen nagy élmény és nagyon fontos dolog. Luzi, ezt a fontos szolgáltatót, amit te a rádióban teszel már sok-sok éve, ezt itt az eukarisztikus kongresszuson hogyan élted meg, hogyan készültél rá esetleg a riportokra, amiket ott készítettél, hogy mennyit készültél, és hogyan tetted ezt?
Elsősorban azzal szeretném kezdeni, hogy ez a kongresszuson az emberek szeretete, összefogása, segítőskészsége minden vonatkozásban nagyon-nagyon komolyan hatott mindenkire, és úgy éreztük magunkat, szinte, mintha egy más világba csöppentünk volna bele. Mert egyszerűen minden vonatkozásban, minden igényt és lehetőséget megkaptunk azért, hogy a lelkünket, illetve a programokon úgy tudjunk részt venni, hogy teljes odaadással. Hát erre nagyon nem lehet készülni, de mégis azt mondom, hogy mégis lehet, hogyha az ember megkapta a riportalanyok nevét, illetve akár egyházi, akár világi szeméről lévén szó, tehát megpróbált utána járni, hogy mégis kiről van szó, milyen élete, milyen korú, milyen szolgálatot lát el az egyházban, akár a világban, és hát ennek megfelelően ugye utána lehet járni. Én ezt általában így szoktam csinálni más műsorokban is, és a többi ugye a lélek dolga, a szent lélek dolga, ahogy a beszélgetésben ez folyamatosan jelen van. Így tudtam egyébként készülni, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy a Mária Rádió jóvoltából munkatársaként részt vehettem így a kongresszuson, így a kettős létben ugye nem csak magánemberként, hanem munkatársként és riporterként is. Nagyon nagy élmény. Egyrészt az, hogy riportalanyt megtalálni, ugye akik nem voltak előre megszervezve, hanem egyáltalán, amikor ott az esemény előtt, a program előtt megérkeztünk, amikor még eléggé üres volt a csodálatosan szép Hősök tere, Magyarország egyik legszebb tere, és számomra úgy nézett ki, és olyan volt, mint egy szentély. És azt hiszem, hogy ezt sokan így élhettük meg. És ott én azért találtam olyan riportalanyukat, mikor elég korán érkeztem, akikre ugye nem számítottam, de mégis valahogy a lélek Isten segítségével oda terelődött hozzám, és sikerült nagyon jó interjúkat készíteni. Egyet szeretnék kiemelni, elsvádozásra készülő kislányok megérkeztek nagyon nagy izgalommal, nagyon szépen felöltözve szülei kíséretében, és megkérdeztem az egyik kislánytól, aki vállalkozott a beszélgetésre, hogy mi gondolsz, hogy mi változik meg az életedben. És döbbenetes és érett választ adott, azt mondta, hogy minden. És azért ez valahogy a felnőttekre is nagyon nagy hatással volt, hogy végig gondoltam, hogy hát ez tényleg így van. Ez pontosan így van, hogy minden megváltozik. És ez a kislány, ez nem tudom, hogy ilyen érett gondolkodású volt, és azóta mit gondolhatott, mit élt meg, de érezte, hogy ez egy nem egy akármilyen dolog, egész életre szóló dolog. Hát erről szólt az egész kongresszus, hogy ezt komolyan vegyük.
Hát ez nagyon szuper, hogy ez a gyerekek
ajándékát.
Is.
Igen, hallgatom.
Igen, szóval ez egy szuper dolog, hogyha a gyerekek is tényleg így voltak, ennyire jól meg tudta élni, és ugye ha már említetted, hogy az első áldozásnak mekkora hatása van, és hogy az ember élete megváltozik, mi az, amit itt a NEK után tapasztalsz, hogy esetleg van olyan konkrét hatása mondjuk a te életedben, ami azóta egy kicsit máshogy csinálsz, vagy a gondolkodásodban valami, ami megváltozott?
Hát egy mondatot szeretnék idézni, Vianai Szent János fogalmazta meg ezt a gyönyörű mondatot, hogy az eukarisztia a szeretet mesterműve. Hogyha belegondoltok, és a kedves hallgatók is, hogy ilyen mesterművet csak az Isten tud létrehozni, és hozott létre. Ezt éreztem egész héten ott a kongresszuson, és a szentmiséken különösen, és ezt gondolom, hogy ez az, ami megváltozott bennem, hogy nagyon-nagyon komolyan kell venni, és igénybe kell venni azt, amit az Isten adott nekünk ajándékba, és nem akármilyen lelkülettel, hanem őszinte szeretettel és tisztelettel, semmiféleképpen nem megszokásból. Ez az, ami ha az ember néha beleesik abban a hibába, hogy nem annyira figyel arra, hogy most milyen esemény történik vele, és mit vehet magához, hiszen Jézus önmagát adja nekünk minden nap, ha igénybe vesszük, ha elfogadjuk, ha el tudjuk fogadni az oltári szentségben. Azt gondolom, ez az egyik része a dolognak. A másik pedig az, hogy azt lehetett érezni, hogy Isten jelen van, mindig is jelen van, de különösen, amikor mi is úgy viszonyulunk a dolgokhoz, mint ezen a kongresszuson, az odafigyelő gondoskodás és szeretet, ez nagyon-nagyon fontos. Különösen most ebben a nehéz járványos időszakban azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kell figyelnünk egymásra, a gondoskodó szeretet legyen elsősorban jelen, és egy kicsit kitérve ebből a témából, minden alkalmat meg kell ragadni arra, és minden lehetőséget, hogy figyeljünk egymásra, vigyázzunk egymás egészségére, a sajátunkra is, és minden lehetőséget igénybe vehessünk ennek kapcsán. Visszatérve az eukarisztiára, ugye az volt a jelmondata a kongresszusnak, hogy minden forráson belőle fakad. Én azt gondolom, hogy ebbe úgy belegondolunk, hogy valóban, hát az egész életünk erről szólhat, hogyha megengedjük, hogy Isten jelen legyen az életünkben. És akkor valóban minden forrás belőle fakad, és ezt élhetjük meg, ezt a nehéz időszakot is túlélhetjük az ő kegyelméből.
Nagyon szépen köszönjük, Lúzi, a gondolataidat, és amiket így elmondtál, hogy a mindennapokban azt gondolom, hogy ez nem csak a te, tehát benned fogalmazódott így meg, hanem nagyon remélem, hogy nagyon sok résztvevőben, a szolgálókban, hiszen a Eukarisztikus Kongresszuson nagyon sokan, nagyon sok önkéntes is szolgált, nyilván nagyon-nagyon sok résztvevő volt, de hogy mindenki együttesen egy célért, egy irányba néztünk, és ez nem lehet más, mint az Úr Jézus maga az Eukarisztiában, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon fontos gondolat, hogy ezzel tényleg egyre jobban éljünk, és minél többet gondolkozzunk erről, hogy ez megváltoztatja a mi életünket, ha igen, akkor hogyan teszi az Úr ezt a mi életünkben, és hogy igenis éljünk a szent áldozás lehetőségével minél többször, ha megtehetjük. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen, Lúci.
További szép napot kívánunk neked, és további jó szolgálatot a Mária Rádióban, és köszönjük a szolgálatodat.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és jó munkát nektek, szép interjúkat. Vigyázzatok magatokra és egymásra is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon szuper gondolatokat hallhattunk itt Ziegler Ruizitól, tényleg köszönjük neki még egyszer.
Köszönjük is a kedves hallgatót a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Akkor adnám a férjemet. Ő számol be a megérettekről.
Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hát ez úgy történt, hogy 1938-ban 10 évesen az én nagymamám fogta a kis kezemet, mivel akkor lehetett kedvezményesen utazni a kongresszusra. Azt mondta, kisfiam, elviszlek Budapestre, szétnézünk egy kicsit. Reggel 5 perckor indult a vonat, ez nagyon messze volt az Alföldön Kunszentmártonba. És fölültünk a vonatra, mi kiskorú gyermekek ingyen utazhattunk. Körülbelül 8:49-re értünk fel a keletibe, mindenki, hát én ugye, mint kisgyermek, a nagymamám ölébe hajtottam a fejemet, és úgy aludtam az úton, mikor jöttünk Budapestre. Fölértünk Budapestre, és akkor elindultunk a Hősök terére. A kis föld alattinál, az Andrássy út végénél engem fölültetett a lejárat vaskorlátjára, hogy jobban lássam a tömeget, meg hát a érkező felvonulást, meg az illetékes, mondjam úgy, hogy a Seredi Justinian bíboros herceg primás felsége, vagy nem is tudom minek mondjam, a akkori korona őrségnek a díszkíséretében, és hát az a sok püspök, meg pap, stb. Érkeztek az Andrássy út felől a Hősök terére. És hát ott én végigültem a szertartást, meg hát az ünnepséget, majd mikor vége lett, akkor szépen visszajöttünk a keleti pályaudvarra, és elindultunk újra hazafelé a szülőváros, vagy szülőfalumba, mert még akkor falu volt 38-ban. És azt nem lehet elmondani, elnézést, meg szavakkal kifejezni, azt az érzést egy 10 éves falusi gyereknek először is, hogy járhatott, szétnézhetett nagyjából Budapesten. De azt az érzést, hogy részt vehetett azon a gyönyörű, felejthetetlen ünnepségen, még ma is nem is tudok szavakat mondani, hogy milyen érzés önt el, vagy milyen érzéssel gondolok vissza.
A unokát 90 éves korodban megkérdezte, hogy mi volt az életedben.
És nem olyan régen az egyik unokám megkérdezte tőlem, 90. születésnapomon, hogy nagypapa, mi volt a legnagyobb élményed az életben? És akkor azt válaszoltam, hogy azt a felejthetetlen érzést, meg azt az élményt, amiben akkor részesültem, soha még élek, nem felejtem el, és nem lehet kitörölni az ember életéből. Ne haragudjon, hogy elérzékenyültem, de ez már talán a korral is járt.
Nagyon, nagyon szépen köszönjük ezt a megható tanúságtételt. A keresztnevét megkérdezhetjük, hogy...
Hogy... Ja, a keresztnevet...
Igen, igen, igen.
Hát János bácsi vagyok.
János bácsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük. És ha lehet egy kérdésem, akkor, hogy ugye a idei, a mostani 52. Eukarisztikus kongresszust, hogy tudták-e követni, volt esetleg a helyszínen, vagy hogyha nem, akkor esetleg hát, tudták követni valahogyan?
Sajnos mi már a korunknál fogva nem tudtunk, nem tudta. Bár lehetett volna... Biztos, hogy ott lettünk volna személyesen, de minden mozzanatát, minden a tévé által közvetített, minden ünnepi sorozatot megnéztünk, és átéltük, és ott voltunk lélekbe.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és kívánunk János bácsinak jó egészséget, és hát kitartó hitet.
Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Hát nem könnyű megszólalni egy ilyen tapasztalat után. Én amúgy nem vagyok egy ilyen könnyen elérzékenyülős, de nagyon, nagyon meghatott az, amit János bácsi mondott, és abba belegondolni, hogy vajon majd itt 50-60-70-80 év múlva azok, akik a mostani eukarisztikus kongresszuson szereztek valami hasonló élményt, és tapasztalták meg nagyon kézzelfoghatóan mondjuk Istennek a jelenlétét, milyen jó, hogy vannak ilyen élmények, és hogy volt lehetőségünk arra, hogy halljuk, hogy ez valakit hogyan kísért el egész életében, és hogy tényleg azt tudja mondani 90 éves, hogy neki ez volt az élete legnagyobb élménye, hát ez egy fantasztikus dolog.
Igen, és talán amikor az én szemszögömből most ugye én is néztem, nagynéném beteg, és hogy segítünk így az ápolásában, vagy gondozásában, és hát mi is átnéztük így a családfát, illetve hát ő is tulajdonképpen most ezt fogja ajándékozni majd karácsonykor a családnak, amit így összeszedett a családról, és hogy mekkora nagy dolog, ahogy János bácsi is említette ezt, hogy a generációkon áthúzódik ez az élmény, és hogy átadódik a generációk között ez az élmény, és nyilván valahogy a hit is és a szeretet is valahogy így adódik generációról generációra tovább, és hát reméljük, hogy majd 50-60-70 év múlva a mostani generáció is, akik esetleg most voltak gyerekként első áldozók ezen a kongresszuson, és fiatalként vettek részt, azok majd ugyanígy fogják majd a jövő generációjának, a gyermekeiknek, az unokáiknak továbbadni ezt az élményt.
Nyilván, és ha már itt szóba került a 38-as kongresszus is, és abszolút kapcsolódik a tanúságtétel témánkhoz is, hogy mielőtt, most már több mint fél éve, lassan fél éve lakom itt Keszthelyen, és mielőtt ide költöztem, és még bent voltam a budapesti szerkesztőségben, akkor hát igyekeztem minél többet beszélgetni az önkénteseinkkel, és az egyik nagyon kedves önkéntesünk oda lépett egyszer hozzám, és hozott nekem egy olyan rózsafüzért, amit ezen a 38-as kongresszuson adtak ajándékba. Egy nagyon szép dobozban van, egy nagyon szép rózsafüzér, és azt mondta nekem, hogy hát ő is egy nénitől kapta ajándékba, de hogy most úgy érzi, hogy akkor ez nálam jobb helyen lesz, és hogy vigyem magammal, imádkozzak, és hogy ez vigyázzon rám. És ez engem annyira meghatott, és a mai napig itt van, elől van, itt van a nappaliban, nagyon sokat látom, sokat imádkozom, és azt gondolom, hogy ez is egyfajta tanúságtétel volt az ő részéről is, és ezáltal pedig lehet az én részemről is, hiszen aki eljön hozzám esetleg, az rögtön belebotlik, és látja ezt a rózsafüzért, amin a 38-as kongresszusnak a a felirata ott van, és rögtön ad egy ilyen kis beszédtémát, úgyhogy nagyon örülök, hogy most ez is előjött, és hát ezúton is köszönöm a kedves önkéntesünknek ezt a gesztust, amit felém tett.
Hallgassunk egy kis zenét, hogy az elmúlt riportoknak a gondolatait is picit földolgozhassák a kedves hallgatók.
Miért háborogsz benned?